Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Halas Annó történelmi magazinunk. Köszönjük a kedves hallgatókat júliusi adás alkalmával, és egy különleges emberről lesz szó. Most úgy látszik, ebben az évben több ilyen különleges személyről lesz szó, nem csak évfordulók, meg helyszínek, épületek és ugye történések, hanem egy olyan emberről, akinek a neve, hát ha így belegondolunk, nem nagyon magyar, sőt egyáltalán nem, ugye?
Abszolút nem magyar. Igaz, hogy ő neki azért mégiscsak indiai volt az édesapja, és ennek köszönhetően a neve ugye nem magyar, de az édesanyja pedig magyar volt, bár neki is a neve nem az az igazán magyaros név, de majd fogunk róla beszélni. Ugye áruljuk el gyorsan ezt a titkot, hogy Amrita Shergillről van szó, lehet mondani, hogy Amrita Shergillnek is természetesen. Ő 1913-ban született Budapesten, és végül Indiában halt meg 1941-ben, ami most már nem Indiához tartozik az a terület, de akkor még Indiához tartozott, Lahore-ban hunyt el, az most Pakisztánhoz tartozik, és Gottesman Marie Antoinette volt egyébként az édesanyja, aki egy magyar arisztokrata hölgy volt, és Umrao Shergill indiai főnemes. Hát az ottani viszonyos szerint ő is egy arisztokrata volt, ő volt az édesapa. Úgyhogy egy ilyen nagyon, egy dúsgazdag, egy kicsit bohém életet, hát nem egy kispolgári létet megélő hölgy volt, akinek viszont hatalmas tehetsége volt a művészetekhez. Nem véletlenül, egy kicsit ki fogunk erre is majd térni. Egyrészt a környezetese adta meg neki azt a lehetőséget, hogy ne bontakozzon ki, ne legyen benne inspiráció, de a családjában is egyébként előfordult olyan, hogy bizony nagyon érzékenyek voltak a művészetek iránt, és volt is tehetségük ehhez. Egy kicsit viszontagságos is ugye a története, nem feltétlenül egy ilyen nagyon szép életet élt meg, kicsapongó is volt, ő maga nem nagyon találta a helyét szerintem se Indiában, se Magyarországon, még azt is mondanám, hogy talán leginkább Párizsban érezte jól magát, de talán az, hogy családot akart alapítani talán, az arra bíztatta, hogy azért mégiscsak Budapest felé, vagy India felé kacsingasson. Mégiscsak. Később meg is házasodik, és a házasodása révén van neki kötődés egyébként Halashoz részben. Egyrészt a férjével itt élnek, aki katonaorvos volt, másfelől pedig neki van egy nagyon-nagyon híres festménye, a Falusi piac, amit halasi épületeknek a bevonásával alkotott meg. Nem teljesen ugyanazokat az épületeket adta vissza, de mégis mi büszkék lehetünk erre, ugyanis ez jelenleg India legdrágább festménye.
De mégis magyar háttér, sőt kiskunhalasi háttere van tulajdonképpen, és ugye azt majd el fogod mondani, hogy függetlenül attól, hogy nem Halas szülötte, azért valamennyi köze van Halashoz, a festményen kívül is. Úgyhogy akkor róla mesélj egy picikét. Hát ugye eleve a neve tényleg egy érdekes, azt írják, hogy a magyar keresztneve a Dalma volt, tehát így hívták. Az, hogy a nevét hogyan kapta, ezt így nehéz lesz kiolvasni, de mindenképpen megpróbálom. Tehát ugye, mivel indiai származású volt, zoroasztrianizmusban Amrita néven létező istennőről kapta a nevét. Illetőleg, hát ugye, ahogy mondtad, művész volt, festő volt, de gondolom azért neki sem volt olyan könnyű az élete, mint általában művészeknek akkoriban.
Neki annyiba könnyebb volt, hogy egy dúsgazdag családnak a sarja volt, tehát neki azért nem kellett éheznie sohasem, nem kellett nélkülöznie, tehát neki azért olyan családi háttere volt, hogyha nem is vették volna a festményeit, nem is tudom, hogy adott el egyáltalán életébe festményt valójában, de hogyha ez nem is történik meg, akkor is azt kell mondani, hogy nem nagyon kell aggódni az anyagiak miatt, ugyanis az édesanyja, Gottesman Marie Antoinette, Indiába megy egy rádzsa, egy indiai királynak az udvarába társalkodónőnek, és ott ismerkedik meg a későbbi férjével, aki szintén egy nagyon gazdag indiai főnemes, gyakorlatilag egy arisztokratának mondhatnánk, és hát így származik egy szerelem. Budapestre költöznek, ennek nem nagyon tudom én magának az okát, hogy miért akart eljönni mindenáron a férj, de Budapestre költöznek, nagyon-nagyon jó helyre, tehát Budapesten, Budán konkrétan, a Szilágyi Dezső térre, hát ott azért nem kis emberek voltak az ő környezetükben. Eleve a nagybácsit úgy hívják, hogy Baktai Ervin, ő egy orientalista, író, festőművész volt, és hát egy polihisztor gyakorlatilag, ő egy nagyon komoly személynek számított, de például ott lakott a lépcsőházukban Bartók Béla. Tehát, hogy egy ilyen környezetben azért nehéz nem a művészetekkel foglalkozni, és hát van is inspiráció, és bíztatják is egyébként a család, főleg egyébként Baktai Ervi részéről van egy ilyen inspiráció, de imádott olvasni, zenélni, nagyon sok nyelvet tanult meg már fiatal korában, imádta a magyar irodalmat, Ady Endrét, Karinthy Frigyest, tehát nagyon olvasott volt, nagyon művelt volt. Hát a vallásokkal volt némi problémája, eleve ugye egy kicsit olyan két szék között a pad alá esett ezzel, hogy keresztény és ilyen keleti vallás, ilyen hinduizmusba kellett volna hinni, hát egyikbe se hitt valójában, ezt majd látjuk. Próbálják beíratni egy kicsit komolyabb iskolákba, ez nem nagyon sikerül, Firenzébe próbálkoznak vele először, nem jön össze ez a dolog gyakorlatilag, és így kerül Párizsba.
És akkor mi meg innen folytatjuk nem sokára, egy kicsit a munkásságáról majd mesélsz, és érdemes rákeresni, illetve majd, amikor eljutunk oda, hogy azt a képet, kicsit többet mesélsz róla, erről a Falusi Piac nevű című képről, mindenképpen keressenek rá, addig is, majd jövünk vissza a zenék után.
Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Itt vagyunk a folytatásban Végső István történésszel, Halas Annó legújabb adása. Egy érdekes szeméről van szó, ezt most mindenképpen mondhatjuk annak, egy nem teljesen magyar származású, nem is halasi, de azért van köze egy kicsit Halashoz. Több szempontból is Amrita Shergill, vagy Amrita Shergill, indiai festőművész.
Igen, szerintem igen. Hívni. Sőt, ugye szokták őt életművésznek is nevezni már a foglalkozását tekintve, és amiről most beszélünk, ugye ő a 20-as évek végén Párizsba kerül, hát ott azért nagy világi életet tud ő élni, dúsgazdag családi háttérrel. Hát az, hogy bohém volt, az egy ilyen nagyon lekicsinylő dolog, tehát, hogy számos szeretője volt, fest, folyamatosan fest, tehát ő komoly francia szalonokba tud kiállításokat megnyitni, hatalmas híre van ezáltal, tényleg egyik ilyen központi figurája lesz gyakorlatilag a francia, illetve párizsi festőművész életnek. Hát nem egy ilyen ruhákba öltözött hölgyeket és férfiakat szeretett megábrázolni, hanem egy kicsit azért erotikusabb festmények felé tudott ő elhajlani, és hát emiatt azért szintén van egy komoly közönsége és rajongó tábora neki. De érdekes mondani, azért mégis én úgy láttam, hogy neki van egy komoly szociális érzékenysége, illetve a család felé is ő nyit folyamatosan. Tehát ő nem szereti ott hagyni teljesen Budapestet, és Indiába is vissza-vissza utazik. Azért az, hogy most Indiába csak úgy elmegyek a 20-as évekbe, az azt jelentette, hogy hónapokig ült egy hajón. Tehát, hogy ez azért nem kis dolgok voltak ezek, itt azért neki valószínűleg tényleg volt egy komoly családhoz, saját szülő hazájához, a második szülő hazájához való vonzódása. Ő neki nem tetszett a szegénység. Tehát ő olyan ember volt, aki kijárt a nép közé, és látta, hogy nagyon nagy probléma van. Neki nem tetszett az, hogy vannak sovány emberek, és éhező emberek, és nyomor van, és koldusok vannak, és betegségek, és borzalmas állapotok helyenként ugye Indiában. Ez neki nagyon nem tetszett, ezért ő már ilyen fiatalon, nagyon fiatalon elkezdi gyakorlatilag támogatni, és emellett van egyébként a családja is, tehát ezek, akikről mondtam, hogy gyakorlatilag, hogyha úgy veszük, ilyen indiai arisztokraták, ők is támogatják Gandhit és Nehrut, tehát megvan egy ilyen kapcsolat is azokkal, akik ugye India függetlenségéért harcolnak. Tehát ő ilyen szempontból is egy kicsit politizális, a szociális gondoskodással is próbál foglalkozni, de közben meg ki akar teljesedni, mint festőművész. És kezdi magáról lerázni ezt a bohém életet. És így jutunk el a 30-as évek végére, ahol ahol hát most már kezdi úgy érezni, hogy meg kellene házasodni, családot kellene alapítani, és volt egy egykori szerelme, hát ő is valószínűleg az egykori szeretők közé tartozhatott, egy Egán Viktor nevű orvos, aki ráadásul katonaorvos volt, és nagyon izgalmas, hogy őt áthelyezik egy idő után, 1938-ban ide a halasi kerékpáros zászlóaljhoz. Tehát ide költöznek, megházasodnak és ide költöznek Halasra. Vannak fotók is róluk, én nagyon nekem kedvencem az, hogy egy halasi szélmalomnál is lefotózkodott a házaspár, és hát nagyon izgalmas lehetett neki, hogy itt az élete, hogy látta. Ő ismerte a vidéki Magyarországot, tehát ő ott a Dunakanyar környékén, Dunaharaszti és egyéb más ilyen Pest megyei településeket egyébként ő úgy szeretett látogatni, mert voltak ott családi kapcsolatai, voltak házaik ott, üdülőjük volt, hogyha jól sejtem. És tehát ő ismerte a vidéki életet, de azért az, hogy ide került Halasra, egy ekkora név, az azért nem volt semmi, azt gondolom. Valószínűleg nem túl sok halasi sejtette, hogy ő kicsoda lehet. Azért annyira nem érdeklődtek az ilyen típusú festőművészet iránt, mert ő azért nagyon progresszív volt nyilván. És hát itt jön a halasi nagy kapcsolat gyakorlatilag, az, hogy ő megfesti a Falusi Piac című festményét, amin ugye ábrázolja a régi halasi piacot, ami itt volt akkor a belvárosban. Itt volt a református templomnál, tehát a református templom is ugye természetesen rákerül erre a festményre, de látszódik, nagyon izgalmas, látszódik a régi gimnáziumnak az épülete, ahol meg most mi ülünk, tehát itt a Halas Rádió egykori épülete is megvan ezen gyakorlatilag örökítve, tehát azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas festmény, amit már ugye mondtunk, hogy India legdrágább festménye, tehát több mint 4 milliárd forintnyi rúpiáért adták el 2006-ban ezt a festményt, úgyhogy itt van a halasi szál, és itt van a halasi vonat, aztán nem olyan sokkal később elköltöznek innen, és hát egy nagyon szerencsétlen helyzetbe kerülnek, de akkor ezt majd a következő blogban.
Így van, következő tehát akkor a kedves hallgatók keressenek rá, hogyha annyit írnak be, hogy Amrita a sérgél nem feltétlen, de a Falusi Piac képet keressék meg, és tényleg lehet látni itt ezt az épületet, illetve ugye a piac, hogy hogyan is nézett ki akkoriban. Nagyon érdekes és nagyon szép, és azért tényleg szerintem nem nagyon sokan tudják, hogy egy ilyen festmény, ami valamilyen szinten minket is ábrázol, India legdrágább festménye.
Igen, hát próbálkoztunk itt az ismeretterjesztés kapcsán is ezzel, hogy minél többen megismerjék. Volt egyszer egy olyan kiállítás, meg rendezvény, ahol próbálták erre felhívni a halasiaknak a figyelmét. Én is publikáltam a helyi médiában is ezzel kapcsolatban, illetve van egy blog bejegyzésem, de lehet, hogy nem mindenki tudja még a halasiak közül ezt.
Hát eddig nem tudták, ezután majd azért lehet utána olvasni, és akkor jövünk vissza hamarosan Amrita további életútjával.
Halas Annó. Kiskun Halas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Halas Annó a folytatásban Végső István történésszel egy nagyon-nagyon kicsikét Halashoz kötődő festőnőről van most szó a mai alkalommal, Amrita Shergill festőnő, indiai festőnő életéről meséltél eddig az életútjáról, és ugye, amit tényleg ki kell emelni, hogy a Falusi Piac című festménye, ebben mi is ott vagyunk, rajta vagyunk a református templom, illetve a régi gimnázium épülete, ami a most jelenleg a miénk. No, akkor mesélj, hogy hogy alakult a jövője, mert ugye annyiban kötődik Halashoz, hogy ide költözött a férjével, viszont ugye erről a kerékpáros katonákról már nekünk is volt egy adásunk régebben.
Igen, 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 pontosan.
És hogy ide került a férje, ő hozzájuk katonorvosként.
Igen, de nem sokkal később egyébként, tehát 38-ba kerülnek ide, de már 39 nyarán elköltöznek, nem csak a városból, hanem Magyarországról is. Egyébként is visszatérnek Indiába. Lahorba költözök, ami most ugye Pakisztánhoz tartozik ebben a pillanatban, és hát ott kezdenek el újra Amrita elkezd a festészettel foglalkozni, a művészettel ebbe veti bele magát, nagy kiállításokra készül folyamatosan. A férje pedig ugye ilyen orvosi rendelőt nyit, és próbálnak így megélni. Hát nagy problémák persze nincsenek azért itt a megélhetése továbbra se, de hát egy ilyen nagyon borzalmas és a mai napig nyitott kérdés, hogy mi történik Amritával. Épp egy nagyobb kiállításra készül, amikor hirtelen rossz lesz a leírások szerint, és pár nap múlva meg is hal. 1941. decemberét írjuk. Vannak találgatások, vannak pletykák ezzel kapcsolatban. Mondják azt is, hogy már állapotos volt, és el akarta vetetni, és esetleg ebbe halt bele. Hát a család az nagyon szomorúan veszi ezt természetesen, ezt az egész dolgot, úgyhogy az édesanyja, sokat emlegetett Gottesman Marianne Antoinett, ő például öngyilkos lett emiatt, az édesapja teljes depresszióba esett, és hát a férje is ugye nagyon komor depresszióba esett szintén. Nem lehet tudni pontosan, hogy mi történt, de hát egy ilyen nagyon rövid életútról beszélünk gyakorlatilag az ő esetében, és hát 80 évvel ezelőtt történt, tehát ilyen szempontból itt az évforduló, ugye 1941-ben hunyt el Lahorban, és ott is van eltemetve egy kitűnő magyar-indiai festőművésznek az élete ért véget nagyon-nagyon korán.
És az a rossz, hogy nem tudjuk, hogy pontosan hogy. De azóta se volt erről semmi, tehát nem tudunk semmit.
Nem tudjuk, azóta, hogy... nem tudjuk sajnos.
Mert ugye régebben is volt már olyan festékek, meg hasonló, az lehet, hogy valami méreg esetleg, vagy valami hasonló kikerülhetett, és akkor ilyen lassú.
Ilyen hasnyálmiri gyulladás van állítólag a halotti anyakönyvébe, tehát igazából lehetett mondhatni bármi. Nem lehet tudni. Hát azért India, meg az orvostudomány, az mondjuk az ókorban lehet, hogy nagyon fejlett volt, de abban az időszakban már nem igazán erről szólt a történet. Hiába volt orvos a férje. Ha a férje is valamit titkolni akart ezzel kapcsolatban, akkor meg nagyon ügyesen meg tudták azt oldani, hogy mi kerüljön a halotti anyakönyvbe.
Hát köszönjük szépen ezt az újabb érdekességet egy olyan névről, aki nem volt halasi, de volt halasi kötődése, úgyhogy keressék meg ezt az Amrita Sérgiöt festményét a falusi piacot a neten, mindenképpen szép és érdekes, és akkor következő hónapban találkozunk. Köszönöm István, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen is a lehetőséget.